Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Hőségriasztások Európa szerte. Magyarországon is extrém meleg várható. Délután akár a 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.
Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ért.
Az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakát törvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén.
Az időjárásról.
Kezdetben tehát mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Volt, ahol még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók. Zömében kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. Bácska Judit és Illés Anna összefoglalója.
Összetört autók, súlyosan megrongálódott vezetékek és hatalmas fák az utakra dőlve. Komoly pusztítást végzett a vasárnapi felhőszakadás Budapesten. A vihar özönvízszerű esővel csapott le, volt, ahol cseresznye nagyságú jég esett, hatalmas károkat okozva. Több helyen az utcákon hömpölygött az eső, garázsokból, tárolókból kellett kiszivattyúzni a vizet. A 16. kerületben az egyik ház tetejére fa dőlt, a helyszínen még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Egy nap alatt csak nem 400 viharkárhoz vonultak ki a katasztrófavédők. Zömében, Budapesten, mondta el Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
Elsősorban a leszakadt ágak, kidőlt fák okoztak fennakadásokat több helyen. Hogyha a beavatkozásokat nézzük, akkor a legtöbb alkalommal a fővárosban kellett beavatkozni. Itt egyébként még hétfő reggel, illetve a délelőtti órákban is több helyen kellett dolgozni. Itt elsősorban az észak-pesti rész, amit érintett a vihar.
Dóka Imre közölte azt is, hogy a főváros mellett Pest, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében hívták legtöbbször a vihar miatt a tűzoltókat. Debrecenben villámárvíz öntötte el több helyütt az utcákat. A helyettes szóvivő hangsúlyozta, mindenkit arra kérnek, hogy vegye komolyan a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit, hiszen így sok kár megelőzhető, például a kerti bútorok virágcserepek elpakolásával, vagy ha biztonságos magasságba tesszük a pincékben tárolt tárgyakat.
Fokozódik a hőség, az ország egyes részein délután akár a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A Hungaromet tájékoztatása szerint több régióban nagyon erős az UVB sugárzás, ezért a déli órákban nem javasolt a napozás. A kánikula és a tartós csapadékhiány miatt újabb vármegyékben rendelt el tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken. Kócán Dávid összefoglalója.
Itt a konyhán, mikor kint 35 fok van, akkor nálunk a 45 fok és közel 50 fokba dolgozunk.
A rendkívüli meleg a vendéglátásban dolgozóknak is megterhelő. Kővári Márta, az egyik soproni halsütőde tulajdonosa azt mondta, a munkatársak folyamatosan emlékeztetik egymást arra, hogy elegendő folyadékot, elsősorban vizet vagy limonádét fogyasszanak.
Klímánk nekünk nincs, de a légmozgást tudjuk biztosítani úgy, hogy a két ablakot kinyitjuk, az ajtó nyitva van, és van egy ventilátorunk. Aztán az olajsütők felett van egy elszívórendszer, ami úgy gondolom egy kicsit frissíti szintén az olajsütőnél a levegőt. Nagyon szeretem a konyhai munkát, éppen ezért úgy gondolom, hogyha pozitívan állunk hozzá, a legnagyobb hőségben is ki lehet ezt bírni.
A kánikula miatt sokan keresnek felfrissülést szökőkutaknál és a településeken felállított párakapuknál. Győrben népszerű választás például a vizes játszótér.
Ezt az élményt szerettük volna a kisgyereknek megadni ebbe a nyári melegbe. Mi az egész napos fürdő nekik még hosszú ilyen pici korba. Azt úgy voltunk vele, hogy ebéd előtt akkor egy ilyen kis pancsi, hűsölés, közös játék, ebéd, pihenés, mindent megkap, mire jönnek a szülők, addig a gyerek el tudja mondani, hogy egy élménydús napon vett részt.
Országszerte továbbra is érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a tartósan magas hőmérséklet mindenki szervezetét megterheli, különösen az időseknek, a gyermekeknek, valamint a szív- és érrendszeri betegeknek kell a szokásosnál is jobban vigyázniuk. A Hungaromet tájékoztatása szerint ma több régióban, a Dunántúl nagy részén, valamint Pestvár megyében, Budapesten és a Délalföldön is nagyon erős az UVB sugárzás. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napfényt, és gondoskodjanak a megfelelő fényvédelemről. A hőség a természeti környezetben is egyre nagyobb kockázatot jelent. A tartós csapadék hiány miatt újabb vármegyékben rendelt el tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Pest, Heves, Csongrádcsonád, Borsodabaújzemplén és Bácskiskó mellett már Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is tilos tüzet gyújtani. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és szabályokról az erdőtűz.hu, valamint a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni.
A szakemberek a vízfogyasztás fontosságára hívják fel a figyelmet. Nyáron a legjobb szomjoltó a víz, míg a cukros üdítők, amellett, hogy kevésbé oltják a szomjat, akár egy teljes étkezési kalóriát is jelenthetnek. A megfelelő hidratálás érdekében a vízfogyasztás népszerűsítését és a szülői példamutatást hangsúlyozzák. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Nyáron a hőségben fokozottan kell figyelni a folyadékpótlásra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa. Mihály Dikinga hangsúlyozta, nem csak a hidratálás szempontjából jobb választás a víz, mint a cukros üdítő.
Nyáron meleg van, és akkor többet iszunk, és azzal, hogy például cukrozott üdítőt isznak a gyerekek, akár egy ebédnyi kalóriát is el tudnak fogyasztani, mert azért 5-600 kalóriát is meg tudnak inni egy cukros üdítő formájában.
Hozzátette, a víz népszerűsítése kiemelten fontos a gyerekek körében. Érdemes például mentával, uborkával vagy citrommal ízesíteni, így a fiatalok is szívesebben fogyasztják. Az is segíthet a szokás kialakításában, ha a gyerekeket bevonjuk az ital elkészítésébe.
Egy gyümölcssaláta például, amit elkészítünk, vagy nyáron ott a dinnye szezon, hogyha valaki kedveli akár a sárga dinnyét, görög dinnyét, magas víztartalommal rendelkező gyümölcsök oltják a szomjat, és gyakorlatilag nem olyan magas kalóriájúak, mint hogyha egy tömény üdítőt innának, és nagyon sokszor megtévesztő az, hogy nem is biztos, hogy 100%-os gyümölcslevet isznak, hanem ugye vannak olyan elkészített italok, aminek alacsonyabb a gyümölcs tartalma, és annak ugye cukorral van kiegészítve, vagy cukrosabb, édesebb, és az már plusz kalóriát jelent a gyerekek fogyasztásánál.
A szakember arra is kitért, hogy fontos a szülői példamutatás, mert a gyerekek elsősorban az otthon látott mintákat követ. Emellett hangsúlyozta, hogy a kánikulában az idősebb korosztálynál is figyelni kell a vízpótlásra, hogy elkerüljék a kiszáradást.
Itt a krónika.
A brit kormányfő ma délelőtt bejelentette lemondását. A Downing Street 10 előtt tartott rövid beszédében azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tótvalit hallják.
A Keir Starmer távozását követelő egyre növekvő nyomás láttán már hetek óta nem az volt a kérdés, lemond-e, hanem az, mikor. Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon és egyéb belpolitikai gondok nyomán is, a két éve még hatalmas győzelem után kormányra került párt, és személyesen Starmer népszerűsége a mélypontra jutott, egyértelmű volt, hogy mennie kell. A hétvégén több minisztertársa is távozásra szólította fel. Így nem volt meglepő, hogy délelőtt a politikus megtette a bejelentést, lemond posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt, és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal folytatta, látja, megérti és elfogadja, hogy a párt immár nem benne látja a megfelelő személyt az ország vezetésére. ezért az ország érdekeit szem előtt tartva lemond a kormányfői posztról, és felkéri a párt végrehajtó bizottságát, hogy döntsön az utódlás menetrendjéről. A rendezett átadás érdekében ügyvívőként helyén marad, amíg a folyamat lezárul. Így a nyári parlamenti szünet után már új kormánya lehet Nagy-Britanniának. A legvalószínűbb utód Andy Burnham Manchester eddigi polgármestere lehet.
Ukrajna keleti és déli részében is haltak meg civilek az északai orosz légi csapásokban. Kijev Moszkva ellen indított drónokat válaszcsapásként. Részletek Iváncsik Attilától.
Egy gyermek és két felnőtt vesztette életét hétfőre Viradóra a kelet-ukrajnai Szumi megyében, amikor lakóházukat orosz légicsapás érte. Három helyi lakos súlyosan megsebesült. Odessa közelében a Fekete-tengeren három civil hajót ért orosz támadás. Egy tengerész meghalt, nyolcat a vízből mentettek ki. A dél-ukrajnai megyeközpontban, Zaporizsjában az ellenséges dróntámadások következtében két helyi lakos halt meg. Sok a sebesült, akik között 11 éves fiú is van. Családi házak, többszintes épületek, raktárak és gazdasági épületek égtek ki. Hét ukrán megye energetikai rendszerében keletkeztek újabb jelentős károk. Az ukrán válaszcsapások ezúttal Moszkvát vették célba. Az orosz főváros légvédelme ugyan elhárította a támadást, mintegy 60 drónt lőttek le, de a repülőterek utasforgalmát szüneteltetni kellett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Németország 600 darab nagy hatótávolságú modern rakétát ad Kijevnek. Az államfő szerint ahhoz, hogy az ukrán hadipar saját maga gyártsa le ezeket, már csak Washington jóváhagyása kell. Szakértők kiemelik, a modern védekezésre és támadásra is alkalmas rakéták gyártása időigényes. Így a NATO tagországok hadiparát is tehermentesítenék, ha Ukrajnában zajlana a gyártás.
Egyre inkább elmérgesedni látszik Volodymyr Zelenszky és Karol Navrocki vitája. A lengyel elnök múlt héten vonta vissza az ukrán államfőnek adományozott fehér sas rend kitüntetést. Döntését azzal indokolta, hogy Zelenszky a II. Világháborúban lengyeleket legyilkoló ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. Az ukrán elnök szerint Karol Navrocki a 2027-es parlamenti választás miatt belpolitikai érdekből vonta vissza tőle a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. Ambrus Róbert összeállítása.
Volodymyr Zelenszky jelentősen hozzájárult a lengyel-ukrán kapcsolatok elmélyítéséhez, elősegítette az európai demokrácia, béke és biztonságügyét. Így méltatták az ukrán elnököt 2023 áprilisában, amikor átvette a lengyel állam által adható legmagasabb rangú kitüntetést, a fehér sas rendet Andrzej Duda akkori lengyel elnöktől. Visszavonom az Ukrajna elnökének adományozott fehér sas rendet, jelentette be Karol Navrocki múlt héten. A lengyel elnök a döntést azzal indokolta, hogy Volodymyr Zelenszky az ukrán felkelő hadseregről nevezte el az egyik katonai egységet. A II. Világháború idején ugyanezt a nevet viselő ukrán nacionalista UPA legalább 100 000 lengyel állampolgárt gyilkolt meg 1943 és 1945 között. Kijev korábban elismerte, hogy az UPA tömeggyilkosságot követett el lengyelek ellen, és hivatalosan bocsánatot kért Varsótól. Azt azonban elutasítják az ukránok, hogy népirtás történt volna Volhiniában. Visszaküldtem az elismerést a lengyel elnöknek, írta a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közölte, nyitott minden együttműködésre Lengyelországgal, hogy a két ország rendezze a múltból fakadó nézeteltéréseket. Volodymyr Zelenszky megköszönte azt, hogy a lengyel nép támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Ukrán sajtóbeszámolók szerint ennél nyíltabban fogalmazott Volodymyr Zelenszky, amikor egy interjúban szóba került a lengyel elnök döntése. Az ukrán elnök azt mondta, Orbán is ezt tette. Volodymyr Zelenszky szerint Karol Navrocki a 2027-es lengyel parlamenti választás miatt kampánycélra használja a díj visszavonását. Karol Navrocki a Jog és Igazságosság párt jelöltjeként nyerte meg az elnökválasztást, pártja most ellenzékben van a lengyel parlamentben. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodymyr Zelenszky, illetve Karol Navrocki döntése egyaránt problémát okozott és ront a pozitív viszonyon. Ez hiba volt és szükségtelenül tesz ki bennünket érzelmi megpróbáltatásoknak. Remélem, hogy minden érintett legalább azt a fontos politikai prioritást szem előtt tartja, hogy a történelem ne tegye tönkre a jövőnket, mondta Donald Tusk. Egyre jobban elmérgesedik a lengyel-ukrán vita, fogalmaz a Telex. Cikkük szerint vannak olyan ukrán elemzők, akik úgy vélik, Volodymyr Zelenszky azért nevezte el az UPA-ról az egyik katonai egységet, hogy a szélső jobbos radikálisoknak kedvezzen. A Telex beszámolója szerint a lengyel pártok gyakorlatilag egyként hördültek fel Zelenszky névadása miatt. A Jog és Igazságosság párt ráadásul arra szólította fel a kormányt, hogy drasztikusan értékelje újra a Kijevvel fennálló kapcsolatait.
Komoly diplomáciai botrány tört ki Olaszország és az Egyesült Államok között. Donald Trump azt állította, hogy Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért a múlt heti G7 csúcson, amit az olasz miniszterelnök cáfolt. Az üzengetés már odáig fajult, hogy Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Olaszország a NATO tagjaként, ha kellene, nem védené meg sem az Egyesült Államokat, és más sem. A kialakult helyzet miatt Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta amerikai látogatását. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Több felvétel is készül Donald Trumpról és Giorgia Meloniról a múlt héten a franciaországi Evianban tartott G7-es csúcs találkozón. Készült egy olyan kép is, ahol egy díványon ült egymás mellett az amerikai elnök és az olasz kormányfő. Ez ami a diplomáciai bonyodalmat elindította. Donald Trump ugyanis egy olasz tévécsatornának azt mondta, Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért. Később közösségi oldalán is megismételte ezt az állítást. Azt írta, annyira akart egy közös fotót velem, nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam. Giorgia Meloni válasza nem maradt el. Közösségi oldalán alaptalannak nevezte az amerikai elnök szavait, majd hozzátette. Egy dolgot azonban nem árt észben tartania. Sem én, sem Olaszország nem szokott könyörögni. Az amerikai elnök azzal folytatta a csörtét, hogy szerinte Meloni saját népszerűsége növelése érdekében keresi az ő barátságát, mire az olasz kormányfő azzal vágott vissza, hogy Trumpnak inkább a saját népszerűségével kellene törődnie. Vasárnap az olasz miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül vett részt az alpesi hegyi vadászok katonai alakulat felvonulásán, amelyet egy 50 évvel ezelőtti észak-olaszországi földrengés évfordulóján rendeztek. Giorgia Melonit hatalmas taps fogadta. Donald Trump közben közösségi oldalán már egy újabb bejegyzésben szúrt oda Meloninak. Miután 1 000 milliárd dollárokat költöttünk a NATO-ra, Olaszországra és annak miniszterelnökére, az ember azt gondolná, hogy legalább komolyan veszik az iráni iszlám köztársaság jelentette súlyos nukleáris fenyegetést. Évtizedek óta mi gondoskodunk a védelmükről, de amikor rajtuk lenne a sor, hogy támogatást kapjunk, nincsenek sehol, sem mellettünk, sem a világ többi része mellett. Ez így nincs rendben, fogalmazott Donald Trump. A diplomáciai adok-kapok végül odáig fajult, hogy Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta Egyesült Államok beli látogatását, amely a hét végén kezdődött volna. Trump elnök üzenetei felfoghatatlanok. Jeleztük az álláspontunkat, és lemondtam az Egyesült Államokba tervezett látogatásomat. Nem maradhattunk csendben Trump szavaival szemben, mondta az olasz külügyminiszter. Az olasz védelmi miniszter a kialakult helyzetről csak annyit mondott, hogy az olasz-amerikai viszony mély és erős, és nem a mindenkori politikai vezetőktől függ, és utalt arra, hogy az Egyesült Államokban több mint 20 millió olasz származású amerikai állampolgár él.
3:01.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy hőségriasztások vannak Európa szerte, és Magyarországon is extrém meleg várható, délután akár a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Szó volt arról, hogy távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbízatása is véget ér. És beszámolunk arról is, hogy az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a plakáttörvényről és a közmédia átalakításáról is vitáznak ma délután az országgyűlés rendkívüli ülésén.
Déli krónika.
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Délelőtt összeült a kormány és a TISZA frakció is, az országgyűlés pedig délután 1 órakor kezdődik, az M1 élőben közvetíti Magyar Péter felszólalását. Mészáros László összeállítása.
Tisztelt Országgyűlés!
Ma és holnap rendkívüli ülést tart a parlament. A tavaszi ülésszak június 15-én hivatalosan véget ért, nyáron pedig csak rendkívüli üléssel lehet a honatyákat összehívni. Ezt kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, azért, hogy az uniós források lehívásához szükséges jogszabályok még az ősz előtt elfogadhatók legyenek. A hétfői tanácskozás 13 órakor kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával. A kormányfő vasárnap már előre jelezte, két nagy bejelentést tervez. Az első a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítására vonatkozó indítvány ismertetése. A tervezet először társadalmi egyeztetésre megy, de a kabinet szándékait és a tervezett működési keretet már ma bemutatják a plénumnak. A szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, és a jogellenesen megszerzett közpénz visszaszerzése lenne, és a miniszterelnök reményei szerint szeptember elején felállhat. A második nagy bejelentés egy alaptörvénymódosítás, amely a közjogi méltóságok helyzetét rendezi, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnökét. Magyar Péter mindkét előterjesztés esetében a legerősebb változat elfogadását tervezi kérni a kormánytól és a Tisza frakciótól, és jelzése szerint a rövid társadalmi egyeztetés után a szövegek még tovább szigorodhatnak. A napirend előtti felszólalásokat 60 perc interpelláció követi, majd az azonnali kérdések és válaszok órája, aztán fél óra kérdések a kormánytagjaihoz. Ma is születnek döntések. Legkorábban 15 óra 10-től a politikusok először arról szavaznak, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalják-e. Ehhez az összes képviselő több mint felének igénye szükséges. Ezt követően a parlament tagjai 4 törvényjavaslat vitájába fognak, amelyek elfogadásához kétharmados többség kell majd. Az első a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről szól. A koncepció szerint vétséget követne el, aki akadályozza egy parlamenti munkacsoport tevékenységét. A második a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításáról szóló norma, amely egyúttal visszaadja a 8. kerületi önkormányzatnak a korábban államosított lakóingatlanokat is. A harmadik a közmédia teljes átalakítását célozza. Létrejönne a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló intézmény lenne a Magyar Távirati Iroda. A negyedik egyben legterjedelmesebb az uniós forrásokhoz való hozzáférést biztosító 110 oldalas csomag, amely szigorítja a vagyonnyilatkozattételi szabályokat. Bővíti az integritás hatóság jogköreit, rendelkezik a KEKVÁK, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, és módosítja a büntető eljárási törvényt a korrupcióval szembeni határozottabb fellépés érdekében. A nap utolsó napirendi pontja egy házszabálymódosítás, amely átmenetileg emeli a sürgős és kivételes eljárások számát, azzal a céllal, hogy a passzusok még az augusztus 31-i uniós határidő előtt hatályba léphessenek. A voksolások holnap maradnak. A döntéshozók határoznak a hétfőn megtárgyalt valamennyi indítványról, köztük a védett üzemanyagár kivezetéséről is, amely minden magyar autóst közvetlenül érint. A munka kedden várhatóan 13 óra körül ér véget, de előtte még megkezdik egy újabb javaslat általános vitáját, amely több más intézkedés mellett az egyszintű örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének elhalasztását kezdeményezi. A tavaszi ülésszak egy hete lezárult, de Magyar Péter jelezte, a ház egész nyáron ülésezni fog, mert annyi feladata lesz.
A korábbinál egyszerűbb szerkezettel működik majd a közmédia, ami önmagában nem garancia, hogy európai értelemben vett közszolgálati médiumként üzemel, de jobbak az esélyek, fogalmazott Polyák Gábor, a Mérték Média elemző műhely média jogásza.
A szakértő szerint a közszolgálati média felügyeletében és a médiahatóságban tervezett változások nagyfokú, nagyvonalú ajánlatnak számítanak az ellenzéki pártok és a szakma felé.
Az esélye annak, hogy itt egy olyan rendszer jön létre, ahol egyik párt sem nehezedik rá a közszolgálati médiára, és nem próbálja meg a teljes súlyával a saját érdekeit keresztülvinni egy valóban mindannyiunk pénzéből és mindannyiunk érdekében működő közmédiában, a sokkal jobb, mint eddig volt. 100%-os garancia nincs. Nem tudjuk, hogy kik lesznek azok az emberek, akiket a pártok delegálnak ezekbe a testületekbe. Itt ugye 3 jelöltje lesz a Tiszának, és a 3 delegáltja lesz az ellenzéki pártoknak. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy az ellenzéki pártok ezt most úgy tekintik el, hogy beküldhetnek ide olyan trollokat, akik majd próbálják az összes lehetséges döntést akadályozni ezekben a testületekben.
Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Az Orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk, ezt írta Magyar Péter a közösségi oldalán hétfőn reggel. A miniszterelnök rendkívüli kormányülés, majd Tisza frakcióülés után kora délután szólal fel napi rend előtt az országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol arról is beszél majd, hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A kormányfő korábban úgy fogalmazott, a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is, a Súlyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítás ügyében. Hozzátette azt is, hogy párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.
Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Magyar Péter már többször beszélt arról, hogy miután lejárt az általa adott határidő a köztársasági elnök lemondására, alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról. Súlyog Tamás előbb a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult, azt kérve, vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó törvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna a köztársasági elnök beadványát, az ülést azonban nem tartják meg, mert a 15 bíróból 7 kizáradta magát az ügyből, a testület pedig így határozatképtelen lenne.
Súlyog Tamás és a mögötte állók alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
Az Alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Súlyog Tamás alkotmányos pucs kísérletére, így reagált Magyar Péter a történtekre. A kormányfő szerint a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
Az Alkotmánybíróság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, az alkotmánybírók személyes érintettségének bejelentése nem minősül döntésnek az indítványról. Hozzátette azt is, hogy Súlyog Tamás az indítvánnyal nem sértette vagy veszélyeztette az alkotmányos rendet.
Egy demokráciában, Európában ez lehetetlen. Ezt nem lehetne megtenni.
Nyitatlanak tartjuk azt, hogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
Korábban Torockai László a Mi Hazánk elnöke és Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője is elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök a köztársasági elnököt és más közjogi tisztviselőket visszamenőleges alkotmányozással akar leváltani.
1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni.
A köztársasági elnök hétvégén a Politikónak azt mondta, jogi eszközökkel is harcolni fog a maradásáért, szerinte ugyanis semmilyen parlamenti többség nem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek figyelmen kívül hagyására. Súlyog Tamás hangsúlyozta, kötelessége megvédeni a demokratikus normákat és a hatalmi ágak szétválasztását.
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.
Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget.
Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban. Vagyis, hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskolákig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a pedagógusok szakszervezetének alelnöke a közmédiában.
Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra, intézménytől függetlenül.
Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második része az a pótlékrendszer, tehát például a munkaközösségvezetőknek, osztályfőnököknek járó pótlékok. Harmadik lépése az, hogy minden egyes túlmunkát, többlettanítást fizessenek ki. A negyedik eleme a bérrendszer javaslatunknak az a úgynevezett ilyen cél feladatok ellátásért járó juttatások, és ugye az ötödik elem az pedig a minőségi bérpótlék.
Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára. Erről beszélt a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban.
Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb összeget kapnak a diákmunkások.
Olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér mondjuk valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy olyan esetekben is szokták biztosítani mondjuk adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet, és adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem ilyenkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például a Balaton mellett van.
Szakemberek szerint a tegnapi csapadék nem hozott érdemi fordulatot az aszályhelyzetben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádióban arról beszélt, az ország vízháztartását továbbra is jelentős, több éve halmozódó csapadék hiány jellemzi, ezért a rendelkezésre álló vízkészlet megtartása kiemelt jelentőségű. Kócán Dávid összefoglalója.
Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadék hiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy-egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan. De a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a tavak és a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte. Országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 cm-rel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
Az elmúlt 1500 évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan aszályos időszak, amikor a Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete az elmúlt időszakban nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására.
A Vizet a tájba programnak az alapja az az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, és ebben az évben vannak felajánlásaink. Az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon, és mennyit kéne a tájban visszatartunk, nyilvánvalóan ahhoz képest ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
A vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, mintegy 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikéra. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor.
Siklós Gabriella hozzátette, országszerte egyre több helyen civil, úgynevezett vízőrző egyesületekkel együttműködve juttatnak vizet olyan területekre, amelyek korábban nem részesültek vízpótlásban.
helyreállították a meghibásodott felső vezetéket a győri vasútvonalon, számolt be a MÁV Inform ügyeletese a Kossuth Rádiónak.
Kis Horváth Levente elmondta, hajnalban egy tehervonat áramszedője szakította le a felső vezeték egy részét a győri vonalon, emiatt járatkimaradások és késések voltak. Hozzátette, a reggeli órákban egy vágányon újraindulhatott a forgalom, azonban a vezeték teljes helyreállításával csak 10 órára végeztek a szakemberek.
7 óra 30-tól az egyik vágányon már újraindulhatott a vonatforgalom, így a nemzetközi vonatok, a Railjetek és az Eurocitik, valamint a belföldi Intercitik már teljes útvonalon közlekedtek. Az S10-es és S12-es vonatok helyett a reggeli órákban azonban még továbbra is buszok szállították az utasokat Biatorbágy és Bicske között. A felső vezetéket már helyreállították a szakemberek, így a győri fővonalon valamennyi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik, nem kell pótlóbuszra átszállni. A menetrendszerű közlekedés kora délutánra állhat helyre.
Felső vezeték szakadás miatt 2 órás késéssel indult el a Fekete Madonna zarándok vonat Budapestről Lengyelországba, a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre. A vonaton csaknem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a Szent II. János Pál Bazilikában Szent Misén is részt vesznek. Csontos Ábel és Falucskai Ivett összeállítása.
Jó reggelt kívánok!
Kora reggel egymás után érkeztek a hívek a keleti pályaudvarra, a Fekete Madonna zarándok vonatra várakoztak. Az úti cél a lengyelországi Csesztohova városa.
Ez az első útunk, már Csíksomlyón voltunk vonatos zarándoklaton 10 évvel ezelőtt, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a csesztohovai milyen lesz.
Többen már nem először vesznek részt a zarándoklaton.
A legcsodálatosabb lelki élményt itt kaptuk, illetve az ilyen utakon. Számunkra nyugdíjas korunkban ez a legtöbb, amit magunkért tudunk tenni, és a környezetünkért is.
A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok célja a Szűz Mária iránti tisztelet kifejezése mellett a lelki megújulás, valamint a hitben való elmélyülés.
A lelki feltöltődés miatt vagyok itt, úgyhogy szeretném, hogy most a mindennapok úgymond szürkeségéből egy kicsit tényleg a szűzanyához tudjak menni és feltöltődni.
A zarándok vonat egyik lelki vezetője Bátor Botond pálos szerzetes. Az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, betegtestvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk, kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
A csesztohovai Szűz Mária kegyhely megtekintése után a résztvevők csütörtökön a krakkói Szent II. János Pál Bazilikában vesznek részt ünnepi szentmisén. Ezt követően a zarándokok az Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájához látogatnak, ahol megkoszorúzzák Mindszent József herceg prímás szobrát.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal ütközött egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé Tata térségében. A forgalom a külső sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométeres. Dolgoznak a 11-es főúton a 28-as és 29-es kilométer között. Félpályás korlátozás van, 10-15 perces várakozás is előfordulhat.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten az M3-as metró a Semmelweis klinikák állomáson nem áll meg áramszünet miatt. Állomáspótló autóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Botond, PKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután már több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Igen, a tegnapihoz hasonló idő várható a mai napon. A mai nap már kisebb számban lehetnek a záporok, zivatarok. Ezeket elsősorban felhőszakadás, valamint jégeső kísérleti, de környezetükben viharossá is fokozódhat a szél. 30 és 35 fok között tetőzik ma a hőmérséklet, aztán késő estére már 20 és 28 fok köré hűl le a levegő. Éjszaka pedig fokozatosan csökken a felhőzet, hajnalra a legnagyobb részén hazánknak kiderül az ég, de keleten maradhatnak azért felhősebb tájak. Viszont már arra felé is megszűnnek a záporok, zivatarok. Általában mérsékelt vagy gyenge lesz a légmozgás, és döntően 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk hajnalban. Holnap már sok lesz a napsütés, viszont kevés a gomoly felhő, tehát egyre kevesebb árnyékot adhatnak ezek a felhők, és kevesebb helyen is lehet a zápor, zivatar, elsősorban a keleti és a nyugati határszélen, de a középső tájakon is előfordulhat egy-egy zápor. Ezekben lehetnek erős viharos szélökések, viszont ezektől függetlenül mérsékelt lesz a szél. 30 és 35 fok között alakul a maximum holnap is, és aztán holnap után is. Viszont a hét második felében még erőteljesebb lesz a melegedés, már általában 32-36 fokot mérhetünk délután. Köszönöm figyelmüket!
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Sór Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Sportkrónika.
Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat, sorozatban hetedszer jutott ki az Európa bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. A Spanyolország-Szaúd-Arábia találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdavirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre, és a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a góléség, és a spanyol válogatott az első fél időben esélyeshez méltó labdarúgást mutatott. Elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második fél idején rögtön gólt szereztek. Ez a 4-0 borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra a gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is, ilyen arányban is megérdemelten győzött.
Bede Ferencet hallották. A spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente a sérülése után visszatérő Lamine Yamalról is szót ejtett a mérkőzés után. A Barcelona klasszis a 10. percben szerezte meg a vezetést Spanyolország számára.
Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. A Lemmy Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményjelzőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet.
Rodri
mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől liba bőrös leszek.
A G csoportban nem született gól a Belgium irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathanen Gaulle kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szövetségi kapitányuk Rudi Garcia így összegzett a meccs után.
Csalódott vagyok, amért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk, akár 3 találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet ember hátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyük meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk.
A belgák szövetségi kapitányát, Rudi Garciát hallották. Szintén ebben a G csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Az egyiptomiak vezető gólját Mohamed Salah lőtte a 67. percben. Őt hallják most.
Hihetetlen ez a győzelem. Le sem tudom igazán érni, mit is jelent számunkra. Remek munkát végeztek a játékosok és a szakmai stáb is. Remélem, hogy hasonló teljesítménnyel tudjuk folytatni a tornát, és történelmet szeretnénk írni a továbbjutással. Most csak élveznünk kell ezt, mert ez egy nagy siker. 4 ponttal elsők vagyunk a csoportban, de nagyon fontos lesz a következő mérkőzés is.
Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik, holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A labdarúgó NB1 első fordulójában július 24-e és 26-a között a címvédő Eto FC Angyalföldön az újonc Vasas ellen, a Ferencváros Pakson kezd, a Debrecen a Puskás Akadémia fogadja. Az első osztályba ismét feljutott Kispest Honvéd Kisvárdára látogat, az Alegerszeg az MTK, míg az Újpest a Nyíregyháza vendégeként lép pályára. Az Eto és az FTC a harmadik fordulóban találkozik egymással, az idény első Fradi Újpest derbiét pedig szeptember 5-i hétvégén játsszák.
Nemzeti Sport Krónika.
Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa-bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka, Virág négyes a fináléban nagy csatában 42-36-ra kapott ki a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyult jobbnak. A női párbajtőr Törözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot Keszi Dóra kérdezte.
Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert ezért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy ezért nem kis teljesítmény.
Nagyon picit, talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni. Mind a kettő komolyska, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze, mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
A magyar női párbajtőr válogatott vezetőedzőjét, Csombó Dominikot hallották. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította a helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A miénk végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, a 4 között a svédekkel találkoznak. A csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka így értékelt.
Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fókuszálni. Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a összetek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőle. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a téthelyzetben. Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk el, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged. Szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa bajnokunk szombaton 10 kilométeren szint a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkronika.
Vízállás jelentés.
hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. A víz hőmérséklete Komáromnál 20,7, Budapestnél 23,5, Mohácsnál 24,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 97 cm, 18%. Medve 107,11. Nagybajcs 76,13. Gönyű 35,13. Komárom 88,12. Esztergom 68,11. Nagymaros 19,11. Budapest 132,12. Dunaújváros 8,11. Dunaföldvár mínusz 107,10. Paks 29,13, Dombori 69,16, Baja 169,15, és végül Mohács 191 cm, 15%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 36 gázló van. Az országhatár és az Ipoly-torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 26 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 22 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 21 deciméter, 110-400, középen 25 deciméter, 90-400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között, hajótszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szent-Gotthárdnál mínusz 82 cm, 6%. Árpásnál mínusz 94,8, Győrnél 203 cm, 23%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 77 cm, 41%. Átlag vízmérsége 325 cm, hőfok a siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó a Gárdnál 54 cm, 1%, a víz hőfoka 27,2 Celsius fok. A Fertő tó Fertőrákosnál 33 cm, 37%, a víz 27,2 fokos.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának kétharmada a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja? És megkezdődött a vakáció, itt a főszezon, és bizony a tavak, folyóvizek minden évben újabb áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdőzünk biztonságosan?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem komoly.
Az utolsó hős.
Száz aranyat ér a fejedbe,
meg a dicsőség.
Akit az ellenség fenyeget.
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevébe gyönyörtön!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A szentes kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől. A Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik.
Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
Meg ez is! És ez is!
Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRM új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrm.jegy.hu oldalon.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.